Jó napot kívánok! Április utolsó napjaiban érdekvédők, politikusok, állami tisztségviselők tartottak helyzetfelmérő beszélgetéseket az ország számos iskolájában. Vajon igazolták-e az eredmények a mostanában megjelent cikkek bombasztikus címeit? Például lesújtó jelentés az iskolákról, rettenetes állapotban a magyar diákok, sorjáznak a katasztrófa jelentések, de vajon jogosan-e? Ez mai műsorunk első témája, majd arról hallhatnak, hogy meg tudják-e védeni a törvényességet a belügyi és rendvédelmi dolgozók, akár saját munkáltatóik ellen. És végül a kormány arról tárgyalt, hogy menjenek-e szabadságra a köztisztviselők egy hónapra együtt. Akkor aztán nem fog akadozni az ügyintézés, mert el sem lehet kezdeni. A szerkesztő Sós Éva, a mikrofonnál Baráth József.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Az Oktatási Internacionálé nevű szervezet kezdeményezésére április 23-a és 27-e között az ország számos iskolájában tartottak helyzetfelmérő beszélgetéseket szakemberek, hivatalnokok, szakszervezeti vezetők, köztük vendégeink. Varga László, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kajos László, a Közoktatási Minisztérium szakképzésért felelős főosztályvezető helyettese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És velünk van Tatai Tóth András is telefonon, ő az Országgyűlés Oktatási Bizottságának tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is!
És ha igaz, ön is részt vett ilyen beszélgetéseken. Szóval mit tapasztaltak? Volt-e meglepetés? Igazolták-e a látottak a sajtó gyakran apokaliptikus képét a hazai oktatásról? Varga László.
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez volt a célja. Sőt,
hogy igazolja.
Hogy igazolja.
Vagy cáfolja.
Vagy cáfolja. Egyszerű a dolog. Az Oktatási Internacionálé évek óta csinál ilyen úgynevezett oktatási világhetet, és ennek a világhétnek a mottója nem szólt másról, mint hogy a gyermekek hozzáférése az esélyegyenlőséget biztosító vagy kiegyenlítő oktatáshoz. És azt se titok, hogy világszempontból ez nem európai vagy a fejlett világ problémája, nem valóban vannak olyan területek még mindig, ahol tényleg arról szól a dolog, hogy van-e iskolája a gyerekeknek, és ha van, vagy megteremtik, akkor lehet beszélni, hogy milyen. Mi mégis úgy döntöttünk, hogy ezen az oktatási héten kiindulva abból, hogy minden az elmúlt időszakban lezajlott törvényi változtatás preambuluma, a kormányzó pártok célkitűzései arról szólnak, hogy hogy lehet esélyt teremteni, esélyt kiegyenlíteni, felzárkóztatni, tehát egy szóval valami hasonló, mint a világakció célja. Ezért megpróbáltuk megvitatni, és az ország nagyon sok helyen ez sikerült, több mint 14 helyen, hogy ezek a törvényi változások, mindaz, ami ma ezek nyomán az iskolában van, ezek valóban szolgálják-e azt a célt, amit a preambulumok tartalmaznak. És ebből a szempontból tanulságos volt, mert jó néhány dologról azt kellett, hogy mondjuk, hogy nem ezt szolgálja.
Ugye a jelentés a Magyar Közoktatásról című könyv szerint, egyébként nemzetközi vizsgálatok szerint is a hazai diákok 20-40%-a nem vagy csak alig rendelkezik a mindennapokban való eligazodáshoz szükséges ismeretekkel. Vajon mi az adatok romlásának az oka, és ez nagyon is összefügg az esélyek egyenlőségével, vagy hát nálunk inkább az egyenlőtlenségével. Igazából romlik-e a teljesítmény, vagy egyszerűen elkezdtünk mostanában olyasmit mérni, amivel korábban nem foglalkozott senki. Tatai Tóth András.
1985-ös reform óta gyakorlatilag ellenőrizetlen a magyar közoktatás. Én azt gondolom, hogy ezek a problémák évtizedek óta jelen vannak a magyar közoktatásban, most kezdtük el mérni, és így szembesül a magyar társadalom ezekkel az adatokkal. Magával a ténnyel a pedagógusok évtizedek óta találkoztak, tehát nem a pedagógusokat, így engem sem lepett meg az eredmény, hiszen tudtuk, hogy a népesebb korosztályokból is évente 25-30 ezer gyerek lemorzsolódott, nem fejezte be a sok esetben az általános iskolát sem, a szakiskolát sem. A mai körülmények között az alacsonyabb gyermeklétszámú évfolyamok esetében ez a 25-30 ezer gyerek iratkozik be gyakorlatilag a szakképző iskolába, szakiskolákba, és közülük bizony nagyon sokan ma is lemorzsolódnak. Ebbe belenyugodni nem lehet, de a probléma nem a szakiskolában keletkezik, hanem a közoktatás teljes rendszerében. Ezzel nagyon behatóan kell foglalkozni, erre forrásokat kell átcsoportosítani. A tanácskozások meggyőztek arról, hogy a pedagógusok, ha ilyen programokat ki tud dolgozni a szakma, a kormányzat és finanszírozni tudja, akkor a pedagógusok mellettünk állnak és támogatni fogják ezek megvalósítását.
Szóval akkor, amikor évről évre tényleg tragikus adatokat publikálnak az úgynevezett PISA jelentések után, az embernek az az érzése, hogy itt tulajdonképpen nem történt más, mint hogy a rendszer ugyanúgy működik, mint korábban, csak éppen ráengedtünk egy olyan Európában elfogadott nyugat-európai mércék szerinti normarendszert, aminek itthon senki nem felelt meg, már csak azért is, mert nem is tanították meg a pedagógusokat arra, hogy hogyan feleljenek meg.
Ez így nem helyes. A magyar, tehát a PISA mérések is azt mutatják, hogy a magyar iskolás gyerekeknek egy jelentős része európai színvonalon teljesít, a középmezőny is, a leszakadó rétegekkel van probléma, és ez húzza vissza az átlagot. Tehát van olyan része a magyar közoktatásnak, amely jól teljesít. Tehát nem szabad egy ilyen egységes vészorangkongatást elfogadnunk. A dolog lényege az, hogy ami érték, ami működik ma, azt meg kell mentenünk, nem szabad lepusztítani, nem szabad hagyni, hogy hatakarékossági, ha bármilyen szakmai, vagy politikai, vagy gazdasági szempont is indokolná, hogy a jó működő középiskoláinkat tönkretegyük, az őket viszont az új forrásokat a felzárkóztatásra kell tisztítani.
Mindnyáján tudjuk, hogy óriási különbségek vannak régiók és egyes iskolák között is. Szerdán ezzel kapcsolatban elfogadott a kormány egy törvénymódosítási javaslatot. Ebben az szerepel, hogy a normatív támogatásban részesülő nem állami iskolákban is az adott körzetekből föl kell venni 25%-nyi diákot, elsősorban hátrányos helyzetűeket. Tehát például elit egyházi iskoláknak is ki kell nyitniuk a kapukat a környékbeli cigány gyerekek előtt. De nem vezet ez vajon ahhoz, hogy felhígul az oktatás? Kérdezem Kajos Lászlót az Oktatási Minisztériumból.
Meggyőződésem, hogy nem szükségképpen vezet ehhez. Inkább ahhoz vezet, hogy azok a kollégák is bekapcsolódnak a hátránykompenzációs feladatokba, akik egyébként tanulási szempontból jól szocializált gyerekekhez szoktak. És azok a gyakorlatok, módszerek, amik ott hatékonynak bizonyulnak, vélhetően ezekben a gyerekekben is felvethetnek olyan tanulási motivációkat, amit később ki lehet használni.
De hát hogy bírhatják a versenyt jól eleresztett középosztálybeli gyerekekkel azok a gyerekek, akiket az óvoda óta vagy még korábbról nem dresszíroztak a tanulásra?
Minden bizonnyal, hogyha az iskolát egy versenyterepnek fogjuk föl, akkor nem bírják. Kérdés, hogy az iskola valósan, az a pedagógiai folyamat, amit az iskoláinkban viszont akarunk látni általában, az egy versenyeztetési logikán tud-e a leghatékonyabb lenni.
Hát de jelenleg versenyeztet, és nem tudom én évszázadok óta a Magyarországon megszokott porosz iskola rendszerre a versenyeztetésre épül, nem?
És az alternatív iskolarendszerek, az alternatív iskolák egészen pontosan ehhez kínáltak valamiféle másfajta gyakorló terepet.